Ezen a szombaton ismét kettős heti szakaszhoz érkeztünk el Mózes harmadik könyvében, amelynek a címe Aharemot Kedoshim, ami a 16. fejezet első versétől kezdődik. És szól az Úr Mózesnek az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak vala. A halála után, Aharemot, ez a szakasz jelentése, és utána a második szakasz, amely a Kedoshim címet kapta, a 19. fejezettől kezdődik, illetve folytatódik. 19. fejezet első versétől szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván, szólj Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik, szentek legyetek, Kedoshim szentek. Innen ered tehát a két szakasznak a neve, és egy nagyon érdekes ellentéttel és ellenpólussal találkozhatunk ismét, valahogy megint megjelenik a dualizmusnak a képe, hiszen a mélységből, a profánból, a halálból, a megsemmisülésből egyszer csak ott leszünk a Kedoshimnál, a szentségnél, a tisztaságnál, az életnél, és mint ahogy minden mózesi könyvnek van egy magja, és van egy eszenciája, ami úgy igazán összesűríti a könyv mondandóját, és valahol ebben a kis magban tulajdonképpen kicsúcsosodik az egész, és az a veleje az egésznek. Így elmondható, hogy itt a harmadik könyvben is elérkeztünk ehhez a maghoz, és elérkeztünk ehhez a csúcsponthoz. És hogy Isten mindig megmutatja a sötétet és a világosat egyaránt. Mint ahogy az elmúlt hetekben is beszéltem erről, amikor az Isten szól arról, hogy legyetek szentek, előtte megmutatja, hogy de mi van akkor, ha nem ezt az oldalt követed, és mindig hozza az ellentéteket. Soha nem az van, hogy csak egyfajta utat mutat, hanem mindig megmutatja a két utat, aminek aztán az ember szabad akarata lévén megadhatja a döntést, és megadhatja rá a választ a választása által, hogy melyiket választja. Mit akar választani? A halált vagy az életet, az átkot vagy az áldást, a sötétet vagy a fényt. És tulajdonképpen ezek az ellenpólusok jelentkeznek itt ebben a könyvben, és tényleg most úgy gondolom, hogy elérkeztünk ahhoz a részhez, ami nagyon is ki fogja fejezni ennek a Vaikrának, a harmadik könyvnek az üzenetét. Hiszen ugye felvázoltuk már az elmúlt hetekben, hogy ez az a könyv, ami arról szól, hogy milyen legyen ember és Isten között a kapcsolat. Míg az első könyv nagyrészt a teremtésről, a kezdetekről, a bőrésitről szól, a második könyv már inkább a smotról, ahogy ugye egy rabszolga népből egy szabad nép születik, és ahogy egy fortyongó kis semmilyen kis, mondhatni, maszlakból egyszer csak előáll, és megteremtődik, és létrejön az Isten szerinti közeg és nép, itt már konkrétan megkapjuk azt, hogy milyen legyen a viszony ember és Isten között a népen belül, egyénekre szabottan. És ugye itt az áldozati rendszerrel kezdődött ez a könyv, nem véletlen, hogy bemutatja, felvázolja, elmondja, hogy az áldozat, mint kapcsolattartási forma, hogyan működjön ember és Isten között. És beszéltünk arról, hogy ma már ezeket az ember szellemben tudja megélni, ami azt jelenti, hogy igenis érvényesek ugyanúgy ezek az áldozati formák, Krisztusban. De mit jelent ez, hogy Krisztusban éljük meg? Ezekről is részletesen beszélgettünk. És eljutottunk odáig, hogy az elmúlt hetekben a tisztatisztátalanságról volt szó. Nem véletlen, hiszen ahhoz, hogy az ember megfelelő kapcsolatban legyen Istennel, különbséget kell tudni tennie tiszta és tisztátalan között. Erről szólt haladtak az elmúlt hetekben a heti szakaszok, akár az étkezési törvények kapcsán. Említettük azt, hogy nem mindegy, hogy az ember mit vesz magához, milyen gondolatokkal táplálja az elméjét, az érzéseit, milyen érzelmekkel táplálja, tiszták-e azok, vagy tisztátalanok. És ugye nem is itt elsődlegesen a kósersági törvényekre tértünk ki, hanem pontosan arra, hogy a tiszta-tisztátalan ételnek a fogyasztása az ma szellemben is ugyanúgy érvényes. A te szellemeddel mit veszel magadhoz, az igét mennyire tudod tisztán magadhoz venni, vagy mi az a magyarázat, vagy tanítás, amiben belekeveredik a tisztátalanság, és mi az, amit nem vehetsz magadhoz. És aztán a múlt hét szólt a poklosságról, milyen az, amikor az ember egy része megfertőződik, hogyan lehet attól megtisztulni, mi van akkor, ha beszennyeződtek a gondolataim, hogyan lehet attól megtisztulni, és ma ezt hogyan tudja megélni az ember. És most jutottunk el ahhoz a részhez, amikor tulajdonképpen szinte visszakanyarodunk pár fejezetet, még a tiszta-tisztátalan előtti állapothoz, amikor is Áron két fia halála utáni időszakban vagyunk. Ugye ismerjük a történetet, amikor Nádáb és Abihu elnyelettetik, mert idegen tűzzel áldoztak Isten előtt, saját maguk akaratából akarták tenni azt, amit tulajdonképpen Isten elrendelt, hogy tegyenek, de mégsem az isteni akaratot valósították meg, hanem ugye a saját akaratukat húzták rá az isteni akaratra. Tulajdonképpen mondhatni azt, hogy Isten fölé akartak ezzel kerülni, nem tartották be a játékszabályokat, ennek a következménye lett a haláluk. És ezután időrendi sorrendben ezután jön a tiszta-tisztátalan dolgok felsorolása, pont e véget. Pont e véget, hogy az ember tanuljon ebből, hogy a nép lássa, hogy mit szabad és mit nem, és az ember, én úgy gondolom, hogy ma is tanulhat ebből, és mindig is azt mondom, hogy a mózesi könyvek esemény sorozatai, történései, illetve azok a periódusok, amik konkrétan élethelyzetekre adódtak, mint törvények, rendeletek, parancsolatok, ma is mind aktuálisak. Ma is mind ugyanolyan helyzeteket produkálnak, illetve produkál az élet ugyanolyan helyzeteket, csak más eszközökkel, és ma is ugyanúgy érvényesek, hogy mi számít tisztátalannak, és mi számít tisztának, mi az, ami Isten törvénye szerinti, és mi az, ami nem. És innentől kezdve talán azt mondhatni, hogy ez a mózesi könyvnek a legmélyebb pontján járunk, hiszen azért egy elég megrázó történet után vagyunk. A legmélyebb pontból indul egy felemelkedés, indul egy megtisztulás, indul egy engesztelődés. És valahol az ember Istennel való kapcsolatában is ott van ez. Ott van az, amikor akarna jót tenni, csak nem tudja, hogy hogyan tegye. Akarna Isten szerinti módon élni, csak nem tudja, hogy hogyan tegye. És Isten mégis azt mondja erre, hogy a jövőt tekintve, a jövő nemzedékét tekintve, és a folytatást tekintve adok megoldást. És ekkor születik meg az évenkénti engesztelési ünnepnek a szertartása, a rendje, hogy hogyan, miként történjen ez az egész. A 16. fejezet pontosan erről fog szólni. És aztán ebben az engesztelésben, ugye nagyon részletesen leírja az áldozat bemutatásokat, de ezekre most nem térnék ki, mert nagyon sokszor az elmúlt évek során nagyon részletesen elmondtuk, hogy mi mit jelent, hogy melyik áldozatfajta mit képvisel, miért pont kós, miért pont bak. Ezeknek az állatoknak a funkciójáról is beszélgettünk, hogy mit kellett mikor és hogyan áldozni. Igazából ami engem megfogott, az a folytatás. Méghozzá a Kedosim heti szakasz, a 19. fejezet önmaga. A 19. fejezet Tehát úgy apostrofálja a Károli félrefordítás, hogy a 10 parancsolat magyarázata. Ez egy nagyon szép összegzést ad, de ha az ember ezt a 37 verset elolvassa, akkor egy nagyon-nagyon átfogó és nagyon részletes képet kap erről az úgynevezett magyarázatról. Ebben a 37 versben szinte 2-3 versenként ismétlődik egyetlen egy mondat, én vagyok az Úr, a ti istenetek. És ez az, ami egy nagyon érdekes gondolatot ébresztett bennem, hogy hogyan lehet szó a szentségről magáról. Ugye az embernek az jut eszébe, hogy tökéletes, tiszta, isteni, és valahol távoli is egy kicsit megközelíthetetlen. Ugye kiindulunk az előzményekből, akkor látjuk azt, hogy nagyon meg kellene felelni itt ahhoz, hogy az ember szent és tökéletes legyen. Mégis azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok, én vagyok az Úr, a ti istenetek. S végig ez jön, én vagyok az Úr, a ti istenetek. És az ember is Isten kapcsolatában, ebben a szentségben, hogy fér bele az, hogy viselkedik az ember az embertársával. Hiszen ha itt felsorolásokat megnézzük, tulajdonképpen végig az van, hogy a fele barátoddal hogyan viselkedj, hogyan viszonyulj a szegényhez, hogyan viszonyulj a sükethez, a vakhoz, hogyan viszonyulj az igazságszolgáltatáshoz, hogyan viszonyulj a fele barátodhoz, és itt a 18. fejezet Károli vastagbetűvel ki is emeli, szeresd fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. És egy picit megálltam ennél a pontnál, ugye amikor az egész könyv egy Isten és ember közötti kapcsolatról szól, arról, hogy ezt a szövetséget hogyan éli meg az ember az Istennel, milyen lesz a kapcsolata minőségileg, és tényleg eljutunk a csúcsponthoz, az egésznek a magjához, amikor a szentségről van szó, és akkor egyszer csak arról beszél, hogy most én hogy viselkedjek az emberekkel. Tényleg attól lesz az ember a megszentelődés útján egyre, hogy úgy mondjam, szentebb, hogy hogyan fog viselkedni az embertársaival, és hogy fogja betartani ezeket a törvényeket. Miért? Miért nem azt mondja, hogy így áldoz, úgy áldoz, így imádkozz, ezt tedd? Miért nem erre helyezi a hangsúlyt? És miért pont azon van a hangsúly, hogy a fele barátoddal, az embertársaddal mit tegyél? És ennél a pontnál egy olyan igevers jutott eszembe, amit a mesterünk nagyon sokszor elmondott, hogy a mennyeknek országa köztetek van. És hogyha a mennyeknek országa köztünk van, akkor Isten igéje van köztünk. Hogyha Isten igéje köztünk van, akkor az azt jelenti, hogy egymással tudunk beszélni, tudunk kommunikálni Isten igéjéről, akkor valahogy, normálisan tudunk viselkedni egymással, akkor valahogy evidens, hogy nem fogom a süketet szidalmazni, a vak elé gáncsot tenni, akkor nem fogok igazságtalanul eljárni az ítéletben, nem leszek részehajró, egyértelmű, hogy a szegényt nem hagyom ott a szegénységében, és valahogy erre az egészre tulajdonképpen ez adott számomra egy választ, hogy ahhoz, hogy az ember megélje az Istennel való kapcsolatnak a szentségét, ahhoz nem arra van szüksége, hogy elvonuljon és egy másik dimenzióba kerüljön, vagy éppen karizmatikus elragadtatások közepette lehozza a mennyet a földre. Nem erre van szüksége. Isten annyira hétköznapivá teszi, és annyira közelivé teszi az ő szentségét, hogy azt mondja, hogy mivel kiválasztottalak titeket, és köztetek vagyok, egymás között kell megélnetek a tisztaságot. Egymás között kell megélnetek a felebaráti szeretetet, az irgalmasságot, az igazságot, a jogosságot, a türelmet, a tiszteletet, mert mindezen fogalmak adják összességében a szentséget. A szentség az nem egy földön túli, megfoghatatlan, definiálhatatlan valami, hanem itt a 19. fejezetben definiálódik Istennek a szentsége, aminek része az, hogy tisztelem a másikat, hogy a szövetségben benne vagyok, hogy irgalmasságot gyakorlok, hogy szeretetet gyakorlok, hogy részlehajlás nélkül az igazságot képviselem. Milyen tulajdonságok vannak ebben a szentségben benne? Bármilyen furcsa, az isteni 13 tulajdonság ott van. És ezt a szentséget Isten az ő választottjain, az ővéin keresztül akarja gyakorolni. És itt érkezünk el Mózesi könyvnek a lényegéhez, hogy Isten nem fenn a mennyekben trónol, és az ő választott népe pedig itt a földön kiszolgálja őt, hanem a kettő itt találkozik. Isten az ő szentségét gyakorlattá akarja tenni a népek között. És ez az, ezért van az, hogy megismétli szinte versenként, hogy én vagyok az Úr a ti Istenetek, itt vagyok közöttetek. És ezért van az, amikor Krisztus annyiszor hangsúlyozta, hogy köztetek van a mennyeknek országa. Nem valahol máshol, nem majd eljövend, majd ez felállítja a hatalmas nagy királyságát. Igen, meg lesz ez is, de köztetek van. És meg tudjuk-e élni így egymás irányába a szentség olyan fajta megnyilvánulásait, ami a türelem, a tisztelet, a segítőkészség, az irgalom, az odaadás, a szeretet, a figyelés és az igazság. És mind-mind, amik itt Isten szentségéről szólnak, azok tulajdonképpen a törvénynek az összefoglalása. És ezt az összefoglalást akarja gyakorlattá tenni az ő népe körében. Én úgy gondolom, hogy ha ma egy meglehetősen tisztátalan közegben az ember tiszta akar maradni, akkor ezt úgy fogja tudni megélni, hogyha keresi Istennek a szentségét, de ez a szentség, ez itt a nép között van. A népben van benne, ma ez Krisztus testében van benne. Én azt érzem, hogyha az ember meg akarja élni azt, hogy elég volt a tisztátalanságból, elég volt a sötétségből, elég volt a keszepuszaságból, és rendet szeretnék, és világosságot, és minőségi életet szeretnék élni, akkor azt itt, így, ebben a közegben tudja megélni. És ez nem feltétlenül egy konkrét adott házszám alatt lévő gyülekezet, hanem az a láthatatlan, amiről annyira sokat beszélünk, az a láthatatlan, ami maga Krisztus teste. Amikor az ember egyszer csak megérzi, hogy igen, vele tudok beszélgetni. Ja, hát akkor te testvérem vagy. Ja, hogy te is így gondolod? Te is így látod? És már is jönnek a közös nevezők, és egyszer csak megéljük azt, hogy meg tudjuk élni egymás irányában. A tiszteletet, az elfogadást, a szeretetet. Meg tudjuk élni az irgalmat, meg tudjuk élni az igazságot. Hogy ki tudom mondani azt, hogy testvérem, én most azt látom, hogy ez így nem jó. Nézzük meg a törvény alapján, hogy tényleg mit mond erről az írás, mit mond erről Krisztus, ki merem mondani az igazságot, mert ebben van benne az egymás iránti szeretet. És amikor arról beszélünk, hogy a törvény betöltése a szeretet, akkor ezt az alap gondolatot gondoljuk át, hogy ez szentség nélkül nem megy. Ez másképp nem működik, hogyha az ember nem gyakorolja ezt a szentségnek úgymond ezt a sok színűségét, akkor ez nem fog működni. Nem fogjuk tudni megélni a törvényt, mert nem ismerjük a szeretetet, nem ismerjük azt, ami szent. És számomra egy ilyen nagyon kézzelfoghatóvá, nagyon emberközelivé, és nagyon jelenvalóvá lett ez a fogalom, hogy szentség, kedoshim, nem egy templomba zárt, nem egy négy fal közé zárt, nem egy gyülekezeti név közé zárt valami, nem egy megfoghatatlan, definiálhatatlan valami, hanem egy nagyon-nagyon közeli, nagyon is az ember és Isten kapcsolatát és közelségét megélő és megélhető valósággá vált. Számomra valósággá vált, amikor olvastam és készültem egy kicsit ezekből a szakaszokból, és én úgy gondolom, hogy pontosan ma van erre szükség, hogy az ember ezt a valóságot tudja megélni, és ezt az igazságot keresse. Mert nagyon sok álca van, és nagyon sok olyan kép van, ami szentet mutat, de valójában szentségtelen. Azt mutatja, hogy jó, de valójában rossz, és azt mutatja, hogy tiszta, de valójában tisztátalan. Igaznak tünteti fel magát, és közben hazug. Én úgy gondolom, hogy Isten szelleme, ha az ember valóban keres, akkor meg fogja mutatni, és meg fogja világítani azt, hogy mi az, ami jó, mi az, ami tökéletes, mi az, ami tiszta, és el tud jutni arra, hogy megélje a szentséget. El fog tudni jutni, mert Isten nem hagyja az embert egyedül, be fogja vezetni abba a közegbe, abba a közösségbe, abba, ahol ezt meg fogja tudni élni. Meg fogja tudni élni a szeretetet, a tiszteletet, az odaadást és az igazságot. És én kívánom, hogy a szentségnek egy sokszínűségét meg tudjuk tapasztalni egymás között, és gyakorlattá tudjuk tenni. Pontosabban nem is mi tudjuk ezt gyakorlattá tenni, hanem hagyni azt, hogy Isten gyakorolja az ő szentségét rajtunk.
Mindig nehéz helyzetben vagyok, amikor heti szakaszokról, sőt kettőről beszélünk, hiszen annyi mondani való lenne, és annyira szét kellene bontani őket, szinte versekre ennek a heti szakasznak a tartalmát, és akkor még nem beszélek arról, hogy a heti szakaszokhoz tartozik egy prófétai rész, most három is tartozik hozzá, és ennek az azonosságát, hiszen azért tettek hozzá, hogy a kettőnek ugyanaz legyen az üzenete, megtalálni igen nehéz. Most nagyon feladtad a leckét ebből a szentség kérdéssel, mert ugye akár keresztény szinten, akár zsidó szinten a szentségnek a fogalma az eléggé furcsa ábrázolásokban jelenik meg. Azonban most, ha előhoztad a mennyeknek az országának a kérdését, akkor én ugyanezt hadd hozzam elő. Nem tudtam, hogy ki előhozott, de azért most azért is visszahozom, hiszen a mi megváltunk első földi prédikáció úgy kezdődik, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. És ez az alapja, én azt hiszem, egy hívő ember életének, és ez az alapja a szolgálatunknak, a feladatunk, mindennek ez az első lépése. De hogy is jön össze ez a történet mégis, ez a bibliai vers a szentség fogalmával? Ezekben a haftarakban és ezekben a profétai részekben van egy nagyon nehéz rész, Ezékiel 20 és Ezékiel 22 a profétai rész, illetve Hoseásból, ha jól emlékszem, vagy Ámoszból, de a történet az, hogy feddő, szigorú, hogy mit csináltál, és Isten önmagáról tesz bizonyságot, hogy kivezettelek, és ezt tettem veled a pusztába, de te mégis, és így tovább. És van egy rész, amit többször is hallhattunk, és ismételhetünk, amikor visszakérdez a nép, képviseli, hogy miben csaltunk meg tégedet. És a válasz az volt, a szombatban és a tizedben. Na most nem azért, mert hamarosan elsője van, azért veszem el a tized kérdését, ugye szokásos keresztény szokás, hogy jó lenne most már azért befizetni a kasszába, ha így gyülekezetnek teljesen tévesen, de mégis itt a szentségnek a kérdése. Itt van Istennek a konkrét válasza, a szombatban és a tizedben, abban rontottuk el a szentséget. akár a mai kereszténységről beszélhetek, akár sokakról, a múltról, a választott népről, ebben a két pontban álljunk meg egy pillanatra, mert ez a szentségnek a lényege, hogy itt rontottuk el. Egyébként nem kellene ugye gyászolni az elrontottakat, akik ilyen állapotban vannak, hiszen Nadab és Abihunál az apukájuk se gyászolhatta meg, mert a bűnről nincs mit beszélnünk. A kereszténység jelen pillanat állatapatáról, hogy bárkiről, ha túllépette a mi szolgálati feladatunkon, a felelősségünkön, nincs mit sajnálnunk. Nem lehet sajnálni azt, hogy valaki a bűnt elkövette, valaki engedetlen volt Isten irányába. Nem állhatunk a bűn mellé, hogyha ezt mondanám, tehát már is egy első törvényt ki lehetne hozni és a mai napra aktualizálni. De hogy is függ össze a szombat és a tizednek a kérdése? Nagyon egyszerű. Ugye, hogy a tíz parancsolatnak a felbontása is itt van, akár hozhatnám a többi törvényt is ebből a részből is, de a szombat, ha nagyon egyszerűen fogalmazunk, az nem egy olyan, amiről sokat beszélnek szombatista, adventista, akármilyen módon. A szombat nagyon egyszerű, a szövetség jeleként adtam neked. Isten ezt mondta. Ezt mondta az embernek. A szövetség jeleként adtam neked. A szombatnak nagyon szépsége az, hogy gondolhatunk arra, hogy nem kell dolgozni, stb. Stb. Tehát valamennyire átjön a édenkerti állapotnak a látványa, hogy milyen jó a teljes gondviselésben lenni, de erről mindig elfeledkezik, a szombat nem más, mint a szövetségnek a jele. Ezt adta Isten. És amíg mi a szentségről beszélünk, akkor a szövetség megtöréséről beszélünk. És amikor arról beszélünk, a tizeddel csaltatok meg, akkor meg a hálaadás, mint ott van, azt az alárendelődés, mint Ábrahámmal is tapasztaltuk, olvasjuk, ismerik a Bibliából, az, hogy naponta megmutatjuk Istennek, hogy az övé vagyunk, naponta az alattvalói jelentkezésünk, megvallása a tized által is, ez, amit a lazán veszünk, és ez, ami nem működik. Vagy lenyúlják, vagy nem adják, vagy a kettő összeműködik, azért nem adom, mert lenyúlják. Tehát maga az, hogy Isten irányába hálás vagyok, és naponta, vagy időszakonként, vagy amikor úgy szükséges, kijelentem, hogy az ő birtoka vagyok, az övé vagyok, és hálás vagyok. Mindenből tizedet adni. Igazából a három tizedről lehetne beszélni, hogy nem is tized van, hanem ötöd van, két tized van, sok minden ilyesmiről, de a háláról beszélek, mint koncentrált kérdésről, hogy hálás vagyok-e. A szentségnek a megtörése nem más, mint a szövetségnek a megtörése, nem más, mint a hálánknak a megszűnése, és ez általában mindennapi jellemző lehet ránk, mert a kísértés ott van bennünk. Hogy miért kell nekem hálálkodnom a ma reggeli napért, a mai napon, amikor vége a napnak, miért kell nekem hálálkodni? Hát én csináltam a mai napomat. Tudod, itt kezdődik a baj, mikor az ember Istenét teszi magát, és az a nap az enyém, mert ez az a nap, amit én csinálok, meg ez az a nap, és már Istennek a szavait is kiforgattam, történt ilyen felvonulás, és ugye teljesen fals átírással az üzenetét ennek az egy mondatnak, de hol van az bennünk, hogy megőrizzük a szentséget, és a szentség megőrzése nem más, mint a szövetség mindenkori megvallása, megtartása és Isten előtti megerősítése, hogy Isten a szövetségbe adja nekem azt, ami nekem jó, vagyis a törvényeit, a rendeléseit, hogy nekem jól éljek ezen a földön, az ő rendjébe, tervében, akaratában csak jó lehet. A törvény nem egy erőszak a fejünk fölött, mint valamelyik nap is mondtam, a szövetség az nem uralmat jelent. A szövetség egy olyan partneri viszony, ahol Isten az első, én az alárendelt vagyok, de szabad akaratom ott van. És ezzel a szabad akarattal visszaélve, a szövetségbe kizárjuk Istent. Majd én, majd valaki más, és már megtörtem a szövetséget, mert a szövetség helyett már más behoztam a életembe, akár egy pásztor, akinek a parancsszavát fölvettem magamra, hogy ő mit mondott, ezt kell csinálni, és nem is figyelünk oda, lehet, hogy szövetséget törtem. Lehet, hogy Isten nem is azt akarja az életemmel, tehát a szentség az oda-visszaható dolog, hogy Isten valamire kiválasztott, hiszen amikor azt mondta, hogy térjetek meg, ez a kiválasztásnak a felszólítása, tedeket kell megtérni, hogy. meglásd a mennyeknek országát, itt, itt van. Azt az országot, ami köztetők van, azt a szentséget, amit maga Isten kijelentett, és naponta az ő igéjével, a Szent Szellem által valóban láthatsz, tapasztalhatsz. Tehát a szentségnek a megtörése nem más, mint a szövetségnek a semmibevétele, mással való szövetkezés, vagy elvetés, vagy önmagam bálványozása, és nem más, mint a hálaadásomnak a megszűnése. Mert Isten naponta megáld mindennel. Csak nézz magadra, nézz a tükörbe, nézzünk egymásra, megáldott akár ma is egymással bennünket, akár az ő igéjével megáldott, hogy volt mit mondanod, és hol van a háladás, hogy köszönöm Istenem, köszönöm. Köszönöm, hogy a te akaratodban járhattam, a te szavadat mondtam, és oly mindegy, hogy kinek vagy hol szól, de a te szavad ment tovább például. És hol van a háladás, hogy én is kaptam valamit. És hol van az a tized, hogy mert kaptam valamit, ezt úgy, ahogy van, hálával is, meg a működéshez szükségesen, úgy, ahogy van, adománnyal, adakozással, tizeddel tovább éltetem, hogy az élet menjen tovább. Szentségeket törünk meg, igen. Ha nem gyakoroljuk, vagy rosszul gyakoroljuk. Ha nem gyakoroljuk a szombatnak azt a szépséget, hogy ez a szövetségkötés jele elsősorban, a többi adatot hozzá, az, amit Isten elrendez a szombatnak a megülésével, hogy hogy legyen, az csak további ajándék a szentséghez képest. Hol van a szombatunk, hol van az a megpihenés, amikor megerősítjük a szövetséget Istennel. És a szombat akár naponta is lehet ilyen értelemben, hogy naponta megerősítem. Naponta van egy kis időm, amikor megállok, Uram, ez a tiéd, és én köszönöm, köszönöm azt a szövetséget. Hol van az úrvacsorában a szövetség megerősítése? Már bűneinket a nyafokba el tudjuk mondani, ja Isten, bocsáss meg, de azt nem mondjuk meg, hogy igenis, ez a szövetségnek a vére. A mennyeknek országa itt van közöttetek valóban. Isten ide helyezte az ő szövetségét, el lehet fogadni. Meglátható maga Jézusnak a váltság művében, Isten megmutatta, láthatóvá, közreadta, elfogadhatóvá tette. Ha nem tesszük, akkor ez a szentségnek az el nem fogadása, vagy ha nem gyakorlom azt, hogy ő meghívott, megmutatta, hogy itt van a mennyeknek országa, és te is ő rajta keresztül közlekedhetsz másik irányba, illetve fogadhatod másoknak a kapcsolatát, akkor a szövetséget veszük semmibe, akkor a szentséget törjük meg. A szentséget valahogy így lehetne talán, én az én látásom szerint most így definiálni, a szövetség nem más. A szentség nem más, mint maga a szövetségnek a jelenléte megerősítése és belekapaszkodása, és a szentség nem más, mikor én őt mondom, hogy egyedül te vagy a szent, mert tőled kaptam mindent, az életemet és ezt a teremtett világon mindent. Ez maga a szentség, őt szenté, őt egyedül mindenek föl szentnek mondom ki, de ő is azt mondja, hogy szentek vagytok, mert én akartam, hogy megtérjél, én adtam neked a megtérés után azt, hogy mi, hogy kell használnod ezt a földet, hogyan éljél, ez oda-vissza, ő adja a szentséget, hogy legyetek azok, de viszont nekünk a válaszunknak ott kell lenni, egyedül te vagy a szent, és így lehet mégis szent az embernek az élete, hogy a szövetségben van, és a szíve állandóan tele van hálaadással, és gyakorolja mind a kettőt. Úgyhogy spontán jó, hogy előhoztad a mennyország képletét, sok mindenen lehetne még gondolkodni, de én úgy gondolom, hogy minden-minden fejbeverés helyett azért gondolkodjunk el azon, hogy tényleg a szövetségünk rendben van-e állandóan Istennel. Vagy már oda kacsingatunk, és valakivel fúzionálunk, uniózunk, hogy a mi dolgaink, a mi akaratunk, a mi hasznunk, testünk, lelkünk vágya, az valósuljon meg. Kivel szövetkezek? Egyedül az ő akaratába élek, vagy szövetkezek akár egy tannal, akár egy személlyel, akár egy vallással, egyházzal sorolhatnám sorba, kivel szövetkeztem? Isten akaratának ellenében. és milyen törvényt vettem föl, akár egyházi-fegyházi rendszabályokat, ami az ő törvényével ellentétben van. Tehát a szentségre törekedjünk, akkor mindenképpen a szövetséget kell rendeznünk, nem vallásos módon élni, hanem magában az újjászületésnek a alapvető feltételét betöltve, hogy igenis vele, igenis ő vele szövetségben, és ő akkor meg fogja adni a törvényeit, meg fogja adni a rendeléseit, és nem parancsszóra, mint egy birodalomban, hanem az, hogy nekünk jó, megmutatja lépésről lépésre, hogy most mit tegyél, hova menjél, mert az neked jó. Sokan utálják a törvényt, mert jaj, nem, a törvény ez nekünk való. És meg kellene érteni, Isten nem birtokának tart bennünket, és nem birodalmat épít belőlünk, hanem szövetségesünk. Nem egyformák vagyunk, nem egyenrangú vagyunk, nem teremtőtársak vagyunk, még ilyet is hallottam mostanában, nem. Ő kötött velem szövetséget. Sőt, kötött még. Az állatvilággal nézhetjük a szövetséget végig a Bibliának a könyveiben, olvashatjuk, de veled személyesen kötött. Mert téged tartott valamire, és a téged kiválasztott valamire, ez a szó szentől szent. Te szent vagy. Csak megéled-e a szentséget? Ez a kérdés. És Istennek itt van a figyelmeztetése. Erősítsük meg vele azt a szövetséget, vagy legyen vele szövetségben az életünk, mert különben elveszítjük a szentséget. Ez felszólítás, hogy legyetek szent. Amit én akartam neked adni, fogadd már el, tedd, cseleked, segítek, itt van. Hiszen nem hagy tudatlanságban az ő szellem által, a szent szellem által, nem hagy. Ő segíteni akar, ő ebben a megszentelődésben úgy segít, hogy adja magát, ismerj meg a teremtett világot. Mert szövetségesi jogon megkérdezheted, hogy mit akarsz. Én a te akaratodat akarom. Ő viszont fordítva is felkér arra, hogy tedd ezt. Ő hív el a megtérésre, ő mutatja meg a köztetek levő mennyországot, hogy elközelgetett, de a szabad akarata miénk. Szabad megszentelődni. És ez nem módszer, nem szabadító szolgálatok meg egyéb, hanem nagyon egyszerű. Itt vagyok, Istenem. Ennyi.